Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A személyi jövedelemadó bevallásban idén is széles körű segítséget nyújt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A hivatal több mint 5 millió 600 ezer adózó számára készítette el az ESZIA bevallási tervezetet, amely az ESZIA felületen érhető el. Aki egyetért az adatokkal, néhány kattintással jóvá is hagyhatja a dokumentumot. A NAV közérthető útmutatókkal, kisfilmekkel és részletes tájékoztatókkal segíti a kitöltést és a kedvezmények érvényesítését. Kiemelt figyelmet kapnak a hallássérült ügyfelek, számukra nyílt napokat szerveznek jelnyelvi tolmácsokkal. Telefonon is kérhető segítség a 1819-es NAV infóvonalon. A hivatal felhívja a figyelmet, hogy szükség esetén a tervezetet ki kell egészíteni. Az ESZIA bevallás benyújtásának és az esetleges befizetésnek a határideje 2026. május 20-a. Új szakaszába lépett a Paks 2 atomerőmű építése. Március 18-án megkezdődött a 6-os blokk munkagödrének kialakítása. A beruházás során mintegy 500 000 köbméter földet termelnek ki a szakemberek. A munkagödör 23 méter mély, és csaknem 200 méter hosszú lesz. A kivitelezéshez 30 gépből álló géppark dolgozik. A munkálatok várhatóan 2026 végéig tartanak. A teljes terület előkészítés során összesen 3,5 millió köbméter földet mozgatnak meg. Közben az 5-ös blokk területén is halad az építkezés, már az alaplemez kivitelezése zajlik. A projekt több munkafázisa párhuzamosan, összehangoltan valósul meg. Közös könyvbemutatót tartottak az imádság évéhez kapcsolódva szerdán Budapesten a Biblia Múzeumban. Az Ima Plusz könyv című eseményt a Magyarországi Református Egyház missziói szolgálata és a Calvin kiadó szervezte. A rendezvényen 4 imádsághoz kötődő kötetet mutattak be az érdeklődőknek. Bemutatták a Szela című imanaplót, amely Isten tulajdonságain keresztül segíti a mindennapi imát. Szó esett a Böjt című fotóalbumról is, amely imádságok és képek segítségével ösztönöz elmélyülésre. 2 imádsággyűjteményt is ismertettek, köztük a 7x12 című kötetet. A programot kerekasztalbeszélgetés zárta, ahol az imádság szerepéről és megéléséről beszélgettek az alkotók. A résztvevők hangsúlyozták, az imádság segít Isten jelenlétének felismerésében a mindennapokban. Továbbra sem népszerűek a hitelkártyák Magyarországon, hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a biztosdöntés.hu. 2025-ben közel 7%-kal, mintegy 80 ezerrel csökkent a forgalomban lévő hitelkártyák száma. Az év végén így valamivel több mint 1 millió hitelkerettel rendelkező bankkártya volt használatban. Bár az utolsó negyed évben enyhe növekedés indult, a hitelkártyák aránya tovább csökken a piacon. A vásárlási forgalom ugyanakkor nőtt, különösen a külföldi költések esetében. A szakértők szerint egyre többen használják tudatosan a hitelkártyákat, és a kamatmentes időszakban visszafizetik a tartozást. Ennek ellenére az érdeklődés alacsony, pedig a visszatérítések éves szinten akár több 10 000 forintot is jelenthetnek. A piacon jelenleg több bank is különböző akciókkal próbálja ösztönözni a kártyahasználatot. Az online szakmai kapcsolatépítést is egyre gyakrabban használják ki a kiberbűnözők. Erre figyelmeztetnek az ESET kiberbiztonsági kutatói. A szakértők szerint a nyilvánosan elérhető adatok, például szervezeti információk és üzleti kapcsolatok segíthetik a célzott csalások előkészítését. Kiemelt kockázatot jelent a LinkedIn, amelyet világszerte több mint 1 milliárdan használnak. A támadók gyakran toborzónak vagy üzleti partnernek adják ki magukat, így nagyobb eséllyel veszik rá az áldozatokat a megnyitásra. Az elmúlt időszakban több célzott kampányt is azonosítottak, amelyek során kártékony fájlokat juttattak el a cégekhez. Magyarországon is gyakoribbak az ilyen megkeresések, különösen pénzügyi, HR és IT területen dolgozók körében. A csalók sokszor bizalmat építenek, majd később küldenek fertőzött dokumentumokat vagy linkeket. A szakértők hangsúlyozzák, fontos az óvatosság, a gyanús profilok ellenőrzése és a többfaktoros hitelesítés használata.
Az időjárásról.
Felhős idő várható, de rövidebb, hosszabb ideig felszakadozik a felhőzet, és főként nyugaton néhol jelentéktelen csapadék is előfordulhat. A keleti-délkeleti szél napközben megélénkül. A csúcs hőmérséklet az ország döntő részén 14 és 16 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 1 és 7 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Es un laberinto de colores donde se cruzan palabras llenas de luz y verdad, un camino sediento de almas en paz, laberinto. Un lugar insípido y oscuro que con el tiempo envejece, dejando huella en su andar, un refugio de almas en soledad, laberinto. Es un descabello de emociones que abarrotaron mi mente, debilitando mi andar, paraíso de historias sin un final, laberinto, laberinto,
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa nemre, felekezetre tekintet nélkül hirdette meg március 6-ára az Ökumenikus Világima Napot, amelynek liturgiáját idén a nigériai keresztyén nők imanapi bizottsága készített el. A Világima Napon országszerte együtt imádkoztak a gyülekezetekben a gazdaságilag egyenlőtlen társadalmak kiszolgáltatott legszegényebbjeiért. A tiszáninneni református egyházkerület székházában a Világima Napi alkalmon Hangóné Birta Melinda református lelkipásztor hirdetett igét. Az énekkari szolgálatot a Lévai Kórus és az Örömhír Kamara együttes látta el. Nigériai missziós útjáról pedig dr. Farkas Edina kórházlelkész számolt be, aki 11 hónapot töltött a nigériai központú holland református misszió által alapított református egyház két kórházában, hogy segítséget nyújtson a helyieknek. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállításában elsőként Hangóné Birta Melinda református lelkipásztort kérdezte.
Ennek a világimanapnak mi is a célja?
Évről évre egy olyan ország állítja össze a világimanapra szóló történeteket, imádságokat, amelyek éppen abban az országban a leginkább nehézséget okoznak, és hát a tőlünk távoli országokban nyilvánvalóan nem mindennapi ismeret számunkra az, hogy éppen mivel küzdenek, és ebben az évben ugye Nigéria volt az, aki elkészítette és összeállította az imanap anyagát. Na most ez mindig nagyon érdekes egyébként, azon túl, hogy a problémáikat, a nehézségeiket vagy az örömeiket megismerjük, hiszen minden évben megismerkedünk magával az országgal, megismerkedünk a kultúrájukkal, megismerkedünk a vallási sokszínűségükkel, és hát úgy is mondhatnánk, hogy egy ilyen világima napi alkalom egy virtuális utazás is, és hát mindig, sőt, én mondhatom azt, hogy én egyre nagyobb izgalommal készülök mindig egy-egy ilyen alkalomra, mert hát olyan sok mindent megtudunk ezeken az alkalmakon, hogy érdemes odafigyelni, érdemes akár a egy-egy országnak a zenéjét, vagy a zenei kultúráját is megismerni, a gasztronómiáját, hiszen mindig van ilyen ajánlás is, hogy mik azok a jellegzetes ételek, azok a receptek, amelyeket mi itthon elkészíthetünk, és ezzel is azt gondolom többek lehetünk. És ez azért is nagyon lényeges, mert amikor például ennek a mostani világima napi alkalomnak az az igei mottója, hogy Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akkor ebben az is benne foglaltatik, hogy nincs kivétel, tehát Jézus a világ minden népe számára kínálja a lehetőséget, hogy hozzá menjünk, hogy nála elcsendesedjünk, hogy nála megnyugvást találjunk, és én azt gondolom, hogy akik ezen a világima napi alkalmon akár most, akár az elmúlt években, vagy a következőben részt vesznek, megtapasztalhatják ezt, hogy lehetünk bárhol ezen a világon, lehetünk bármilyen sokszínűek, kulturálisan, vallás, felekezet szempontjából nincs kivétel abban, hogy valamennyien rászorulunk Jézus Krisztus kegyelmére.
Milyen programelemekből állt össze a mostani alkalom?
A Lévai József Református Gimnázium kórusának a bevezetőjével kezdtünk tulajdonképpen, akik hát Nigériának a zenei világát hozták közénk, és azt a hangulatot is, ami egy nigériai gyülekezetben megjelenhet. Aztán ugye azok a beszámolók egyrészt a Nigériában missziót teljesítő lelkész, illetve orvosnő beszámolójában megjelentek előttünk, szintén kicsit arra repítettek bennünket abba a világba. Annak minden érdekességével, nehézségével szembesülhettünk, és hát volt két különleges vendégünk ezen az alkalmon, akik Nigériából vannak itt a Miskolci Egyetem hallgatói jelenleg, és ők maguk hozták közénk tulajdonképpen az országot a maguk valójában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon különlegessé tette ezt a mai alkalmat, és hát nyilván azok az imádságok, amelyeket közösen elmondtunk, megfogalmazva azokat a kéréseket, amelyeket éppen a nigériaiak ajánlottak nekünk, tették egészé és kerekké ezt a mai alkalmat.
Klein Petrával, a Lévai József Református Gimnázium és Diák Otthon óraadóének tanárával folytatom az összeállítást, beszélgetek. Most itt a Lévai Kórussal volt itt Világima napon. Mivel készültek erre a programra a kórussal? Milyen volt a felkészülés, mennyire volt izgalmas?
A mai alkalomra igyekeztünk tradicionális énekekkel készülni. A legelső, amivel felléptünk, az pont egy ilyen igbó származású dal volt, amit eredeti nyelven énekeltük el először, utána pedig magyar fordítással is. Ezután volt egy másik, szintén magyarra lefordított kórusmű, ez a Ha magány vagy szomorúság címmel rendelkezik, így magyar fordítással. Majd egy kis meglepetésként hoztuk az Ukutulá nevezetű, szintén igbó hagyományos dalt, illetve a Sziahambát. Mivel jelenleg az egyetemen is tanulnak olyan hallgatók, akik Afrikából érkeztek, és ők is volt, hogy már énekelték ezt az egyetemi kórussal, és innen szedtük az ötletet, hogy ha már ők ezt ismerik, szeretik, énekelték, felléptek, akkor biztosan nagyon jó lesne nekik, hogyha hallhatják.
Hogyan telt a felkészülés, a kórus tagjai hogyan fogadták, hogy Afrikából nigériai dalokkal kell itt felkészülni erre a programra?
A diákok örültek a felkérésnek. Egy kicsit nehéz volt a szöveg megtanulása, illetve a kiejtés. Több forrást is megnéztünk, néztünk YouTube videót is, néztünk fordító által elmondott szöveget is, hogy hogy lenne igazán tradicionális és érthető a vendégeink számára. Reméljük, hogy ezt sikerült jól átadni.
Karmesterként volt-e bármilyen zenei kihívás a nigériai dalokban?
Igen, kicsit a ritmikájuk, a Keleja kezdetű vagy című dalban, mivel oké, hogy megvolt a kotta, amit megkaptunk, de azért gondoltuk, hogy ezt nem tartják be annyira szabályosan, hiszen ahogy hallatszódott is a koncert alatt, ez egy nagyon felszabadult, kicsi pörgősebb dal. Most persze a tanítás miatt is, amiatt, hogy többen be tudjanak csatlakozni, kicsit lassabbra vettük a dalt, így lassabban énekeltük, de igazából ez a ritmika volt egy kicsit nehézkes, szóval annak utána jártunk.
Miért volt jó csatlakozni ehhez a programhoz?
Számunkra, és ezt szerintem mondhatom mindannyiunk nevében, de hát a diákok és felkészítő kollégám is a saját nevemben is, hogy egy hatalmas megtiszteltetés volt, hogy ránk gondoltak. Mivel református intézmény vagyunk, ezért fontos számunkra a vallás, és annak persze az őrzése, a hagyományok megtartása. Kíváncsian vártuk, hogy ez pontosan hogyan fog működni, és miről fog szólni, mert hallottunk már korábban is az eseményről, de még nem vettünk részt rajta.
Milyen élmény volt?
Nagyon jó. Meglepődtem így a program összeállításon. Ugye volt ez az előadás, amit a két hölgy tartott, és én azt vettem észre az ő előadásuk alatt, hogy mindenki, a diákok, és úgy szintén a felnőttek, az idősebbek is ledöbbentve hallgatták a nigériai helyzetet. Így, hogy mind az oktatás terén, mind a szociális környezetükkel kapcsolatban, a kórházi ellátással kapcsolatban. Szóval nagyon tanulságos volt olyan téren, hogy becsüljük meg azt, amink van. Mert sokszor azt veszem észre, hogy elfelejtjük, hogy lehetne rosszabb is.
Kelemen Ágnessel, onkológussal, gyermekorvossal, főorvossal beszélgetek. Hogyan csatlakozott, hogyan indult el ez az egész folyamat, hogy csatlakozott Farkas Edina kórházlelkészhez Nigériába?
Edinával már régóta kapcsolatban vagyunk a kórházban, az osztályunkra rendszeresen jár lelki gondozásra, és szívességet kért tőlem, én pedig úgy gondoltam, hogy meg tudom tenni, és szívesen teljesítem a kérését.
Mi történt odakint, milyen tapasztalatok voltak Nigériában?
Ezt röviden nem lehet elmondani. Első körben egy kultúrsok volt, amikor megérkeztünk, és fegyveres őrök és biztonsági kapuk voltak a szálloda előtt. Aztán a bizonytalanságból bizonyosság lett, előbb-utóbb belejöttünk az ottani kórházi dolgokba. Azt láttuk, hogy nagyon kevés az orvos, nagyon sok a beteg, nagyon kevés az eszköz, és hogy mi kevesek vagyunk, hogy ott ezt a helyzetet megváltoztassuk. Ami kicsit tudtunk segíteni 2 hét alatt, az sokat jelentett az ottani embereknek, és rájöttünk, hogy mikre van még szükségük. Tehát szakorvosok kellenek, eszközadományok kellenek, és az, hogy megtanítsuk őket, hogy hogy kell egészségesebben élni, ivóvizet forralni, védekezni a fertőző betegségek ellen.
Miben tudtak ott segíteni orvosként, miket látott, miket tapasztalt?
Azt láttuk, hogy az emberek nagyon kedvesek, nyitottak mindenki iránt, nagyon vallásosak, segítőkészek, de nagy a tudatlanság abban, hogy hogyan lehet védekezni például a hastifusz ellen, amiben sok kisgyermek belehal. Nem fogadják el mindig az orvosi és a nővéri tanácsokat. Sok edukáció kell, akár falu szinten, akár egyházi szinten arról, hogy az egészséges életmód az, hogy hosszabbíthatja meg az életüket. Amiben tudtunk segíteni, az a pénzadományunk. Sok embernek nagyon sokat jelentett az, hogy ki tudtuk fizetni az ő gyógyszeres kezelését. Valakinek a gyereke életét is meg tudtuk menteni azáltal, hogy fel tudtuk venni a kórházba, és antibiotikumot kapott. Most tudtunk összegyűjteni, amit tervezünk, egy betegőrző monitorra, ugyanis azt vettük észre, hogy a műtőben olyan régi monitorok vannak, amivel nem biztonságos a műtét alatt a betegek megfigyelése, és erre nagy szükségük lenne.
Milyen konzekvenciákat tudott levonni, hogyan érkezett haza doktornő, akár lelkiekben, miben gyarapodott, hogyan értékeli ezt az egészet, illetve itt ez az előadás milyen hangulatban, tehát hogy elmesélhette.
Hát már nem először mesélem, már több egyére, úgyhogy van tapasztalatom, mert elég sok helyen kellett ezt elmondani. Így egy év táblatában az nekünk mindenképp hasznos volt, hogy kizökkentünk ebből a nyugati kereszténységes kicsit megfásultságból, és azt láttuk, hogy a szegényebb országokban a nehéz körülmények között is mennyire boldogak, elégedettek az emberek, és mennyire vallásosak. Járnak templomba, családostul, templomon kívüli közösség munkában és szervezetekben is részt vesznek. Nagyon sokat zenélnek, énekelnek, kórusba járnak, ami nálunk azért egy kicsit már visszaszorult, és ez sokat jelentett abban, hogy lehet fejlődni még nálunk is.
Kerekes Péterrel, az előadás egyik résztvevőjével folytatom az összeállítást. Honnan hallott az előadásról, miért érkeztek?
Budapestről érkeztünk a menyasszonyommal, mert voltunk egy misszós előadáson, az evangélikus misszói egyesületnek az előadásán, és ott hirdették ezt a világi manapot, és megnéztem, hogy hol van az a református gyülekezet, ahol szerveznek ilyen világi manapi összejövetelt, előadást, imádságot, és Miskolcot találtam legközelebbinek érdekes módon, és nagyon jó volt a közlekedés is, örülünk, hogy eljöhettünk, nagyon tartalmas volt az előadás, mind Farkas Edinának az előadása is a 3 hónapos missziói útjáról, mind pedig a nigériai keresztények, akik itt tanulnak Miskolcon egyetemistaként, az ő előadásuk is, bemutatásuk is nagyon tartalmas volt, és nagyon örülünk, hogy ilyen hosszúra nyúlt, és érdemes volt lejönnünk, mert tényleg minél hosszabb volt, annál inkább érdemesebb volt lejönnünk.
Mi az, amivel feltöltöttek akár lelkiekben?
Nagyon jó volt az is, hogy volt olyan előadás, Edinának az előadása, amelyik egy magyar missziós csoportnak a 3 hónapos, illetve 2 hetes missziós útjáról szóló beszámoló volt. Ez nagyon érdekes volt, a kórház misszió, az utcai misszió, az iskolai misszió, árvaház misszió, illetve nagyon érdekes volt még a nigériai diákoknak a beszámolója is, hogy hogyan élnek ők Nigériában keresztényekként. A déli részről érkeztek, ez azt jelenti, hogy ott nincs nagy üldöztetés, mint az északi részen. Viszont ott is azért a muszlimokkal meg kell tanulniuk együtt élni, és ez látszódott a gyülekezeteiken, amiket bemutattak, hogy ott nagyon erősen hisznek, nagyon élő gyülekezetek vannak, ami abból is adódik, hogy ott szilárdan meg kell állni a hitben egy muszlim többséggel szemben, és nagyon tartalmas volt az ő előadásuk.
Mit kaptak, mivel térnek haza?
Ahogy láttuk az ottani keresztényeknek az életét, ahogy láttuk a kiküldött magyar misszionáriusoknak az szolgálatát, és ahogy láttuk az itt tanuló diákoknak a hitét, akik ott nigériai gyülekezetekben élték meg a hitüket, még mielőtt idejöttek volna. Ezek a képek, ezek a videók, ezek lelkileg hitben erősítettek bennünket.
És akkor dr. Farkas Edinával, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központban dolgozó kórház lelkésszel folytatom az összeállítást a Világ Imanap kapcsán, amit megtudhattunk, egy előadásra hívták önt, ami Nigériáról szólt. Hogyan is kezdődött ez a nigériai utazás, miként szervezte meg ezt a szolgálatot?
Imádsággal kezdődött. 2 évig imádkoztam ezért az útért. Az ismerősöm, akit Immanuel Usuénak hívnak, ő már egy nagyon régi ismerős, majdnem 30 éve ismerem, és voltam már egyszer nála Nigériában 10 napra. És persze voltam már Gánában is 4-szer, ez tőle függetlenül. De úgy van egyébként az ember, hogy aki egyszer belép Afrika földjére, az vissza akar menni. És hogy én is beleszerettem Afrikába, amikor legelőször voltam ott. És Immanuelnél, ahogy mondtam, már egyszer voltam 10 napot Nigériában, és azóta hívott vissza. Ez 17 évvel ezelőtt volt, hogy voltam nála, és minden nyáron hívott, hogy gyere már vissza egy hosszabb időre, és most éreztem úgy, hogy Isten is hív engem erre. És akkor így indultam neki az imádságnak, hogy akkor ezért imádkozunk, hogy elengedjenek egy hosszabb időre a munkahelyről, a kórházból. És ahogy ezért imádkoztam, Isten azt az ötletet adta, hogy de hát mennyivel többet tehetnétek, ha többen mennétek, miért nem többen mentek. És akkor már így a csapatért is imádkoztam, hogy legyen egy csapatom. És aztán egy lelkésszel imádkoztunk ezért együtt, és ő kapta azt az ígéretet Istentől, hogy lesz egy csapatod, Edina. Állj rá erre az ígéretre, és megpróbáltam ráállni erre az ígéretre, mert hosszú ideig még ezután sem volt csapat, és aztán Isten kimunkálta ezeknek az embereknek a szívében, a 2 doktornőnek a szívében, és a 3 nővérkének a szívében, hogy ők szeretnének velem eljönni, és így lett egy csapatom. Tehát így indult, sok-sok imádsággal.
Milyen volt a szolgálat kint Nigériában, miben tudtak ott segíteni kórházlelkészként? Doktornő elmesélte, hogy orvosként hogyan látta a helyzetet, kórházlelkészként hogyan tudott kint szolgálni, miben tudott segíteni?
Hát amíg a csapatként volt abban a 2 hétben, addig végül egy kicsit az ő lelkészük is voltam, tehát ez addig arról szólt, hogy őket szolgáljam. Reggeli áhítatokkal indult mindig a nap, amit többnyire én tartottam, bár egy nővérke és egy orvos elvállalt 1-2 alkalmat, de főleg ez rám hárult ez a feladat, és este pedig szintén imával és igeolvasással zártuk a napot. Tehát akkor az ő lelkészük voltam, úgymond, amíg ők ott voltak. Napközben pedig tolmácsolással segítettem az egyik doktornő munkáját a betegekkel való foglalkozásban, úgymond. Aztán, amikor elmentek, visszament a csapat, akkor 4 fő szolgálati területem volt. A legfontosabb volt az árvaház, ott töltöttem a legtöbb időt. Ott bibliai foglalkozásokat és kézművességet tartottam a gyerekeknek. A kisebbekkel játszottunk, játszani tanítottam őket, mert nem nagyon vannak játékaik, nem tudják, hogy kell játszani. És ebben segítettem a tanítónőjüket is, hogy egy kicsit egy új szemléletet vittem be, úgy érzem, hogy a gyerekekkel másképp is lehet foglalkozni, és hogy lehet a játékra nagyobb hangsúlyt helyezni még a kisebb életkorban, ugye a 3-4 éves életkorban. Persze később is, de ebben az életkorban különösen fontos. Tehát az árvaházban ezeket, a legkisebbeket meg csak ringattam. A kisbabákat, meg mosolyogtam rájuk, meg énekeltem nekik, hogy ők sem maradjanak ki a jóból. És aztán a másik szolgálati területem az a kórház volt, oda hetente 2-szer jártam, 2 délelőtt, és itt a betegeket látogattam, a felnőtteket, a gyermekeket, és volt, akivel tudtunk beszélgetni, akik tudtak angolul, akik nem tudtak angolul, nekik pedig énekeltem. 2 tév éneket tanultam meg, ez az ő törzsi nyelvük, és nagyon felvidult az arcuk, amikor látták, hogy na hát, ez a fehér asszony, ez a Kwasi Buti, ahogy ők mondják, tud valamit a mi nyelvünk. És ez volt a lelki gondozás tulajdonképpen. Végül is ennek a lelki gondozásnak amúgy is az a lényege, hogy megkönnyebbüljön a beteg, és hogy a lelke egy picit felszabaduljon. Ezt Magyarországon könnyebb elérni, hogyha az ember tud azon a nyelven, de ott ezek az énekek töltötték be ezt a funkciót, meg még tudtam pár szót a nyelvükön, amit megtanultam, és akkor ezek, hát ahogy így összeraktam őket, ezen is sokat mosolyogtak. Biztos nem volt helyes, ahogyan kiejtettem, vagy hogy összeraktam őket, de nekem az volt a lényeg, hogy a lelkük egy kicsit megkönnyebbüljön, és ez sikerült elérni.
Mennyi időt és mely népcsoport között töltötte, hiszen Nigérián belül egy különleges népcsoport között volt?
Összesen 11 hetet töltöttem Nigériában, ebből az első kettőn ott volt a csapat is velem, és utána még 9 hétig maradtam, és ez a Nigériának a Benue nevű államában voltunk, ami a Tiv embereknek a földje. A Tiv az egy keresztény népcsoport, akik most nagyon küzdenek azért, hogy a muzulmánok ne foglalják el a területüket, és ne iszlámosítsák el azt a földet, amit ők annyira szeretnek. De még folytatom, mert még a árvaházon és a kórházon kívül még volt 2 szolgálati területem. Az egyik az a gyülekezet volt, ahol tartottam a gyerekeknek, igazából bizonyságot tettem a gyermekek előtt, próbáltam olyan témát találni, ami közel áll a szívükhöz, és egy-egy olyan őket érintő dolgot próbáltam bibliai szemlélettel megvilágítani, vagy elmondani, hogy ez az én életemben hogy van, amiből hittem, hogy ők tanulhatnak. És velük is volt kézművesség, tanítottam éneket is nekik, és aranymondást is. És a 4. terület, ahol még foglalkoztam, ez már önként vállalt terület volt, ez volt az én kis mangófa csoportom, mert hogy azért lettek ők mangófa csoport, mert a foglalkozásokat egy mangófa alatt tartottuk. Nekem nagy álmom volt, mielőtt kimentem, már mondogattam, hogy hát majd kimegyek Afrikába, kimegyek Nigériába, és majd a mangófa alatt fogom tanítgatni a gyermekeket Isten igéjére. És amikor kimentem, egy nap körülnéztünk, miután már elment a csoport, mondtam a biztonsági őrömnek, hiszen a biztonsági őr nélkül ott nem lehetett sehová sem menni, hogy jöjjön már ki velem, legalább nézzük meg, hogy kik vannak a szomszédban, mert ilyen nagy kőfallal volt körülvéve a szálloda, és mondom, és mindig hallottam hangokat, mondom, nézzük már meg, hogy kik a szomszédaim. És akkor kimentünk, és hát nagy gyönyörűségemre rögtön volt ott egy nagy mangófa, mondom, ezekkel a szomszédokkal jó lesz jóba lenni. És aztán ott bukkantam rá egy nagyon beteg nénire, akihez minden héten átmentem, és imádkoztam érte, a lányával, meg az édesanyjával. És itt volt 2 gyermek ebben a családban, és felajánlottam, hogy tanítom őket majd az Isten igéjére. És belőlük lett aztán a mangófa csoport, mert hát hiába mondtam, hogy nincs olyan sok kézműves dolgom, de csak hívták a barátaikat, meg a szomszédaikat. És hogy kérdeztem a házigazdától, hogy hol tarthatjuk a foglalkozásokat, és oda mutatott a családi mangófára, hogy itt a mangófa alatt itt jó hűvös lesz, és tényleg nagyon jó hűvös volt alatta. Ugye ott nagyon-nagyon meleg van Nigériába. Izzadtunk nagyon sokat a csapattal is, meg én egyedül. És mosolyogtam magamban, hogy Isten még ezt az álmomat is, vagy ezt a gondolatomat is valóra váltja, hogy én a mangófa alatt tanítom a gyermekeket az Isten igéjére. Szóval ez nagyon szép volt. És nekik is tartottam hetente egyszer foglalkozást, meg kézműveskedtünk is velük, meg énekeket is tanítottam nekik. Ez a 4 területen volt. És még volt egy kislány, aki vele is elég sok időt töltöttem. Nagyon sokszor átjött hozzám, úgy naponta általában. Ő volt a Naomi, 11 éves kislány, hozott nekem narancsot a fájukról, aztán mangót, ami nagyon megható volt, mert mangófájuk nem volt. Mert kérdezte, hogy mit szeretek, mondom a mangót. Mondja, hogy hát mangófánk nincsen. És egyszer mégis odaállított egy mangóval. Mondom, ez honnan van? És mondta, hogy hát a papbácsi adta, mert szépen énekeltem a kórusba. És nekem adta az ő mangóját. Szóval ő is még végül egy szolgálati terület volt, mert sok időt igényelt, ő énekeket tanított nekem, meg aztán ő is megtanult 2 magyar éneket.
2 dolgot emelnék még ki az előadásból, ilyen emléktöredék, vagy mondhatjuk azt, hogy még most is önnel van. Az egyik a karkötő, amit ön is kiemelt az előadásrán, illetve énekeltek is a főorvos asszonnyal. Ez a karkötő, illetve az ének, amit itt énekeltek, ez mit jelent önöknek?
A karkötő az ugye a fehér és a fekete emberek egységét fejezi ki a Tiv földön. Nekik ez a 2 nemzeti színük van, a fekete és a fehér. És hogy ez mit jelent nekem? Most ezen el kéne gondolkodnom igazából. De talán azt fejezi ki, hogy hát, hogy ők a testvéreink mindenképpen, és hogy oda kell rájuk figyelnünk, és van mit tanulnunk tőlük, nagyon sok mindent lehet tőlük tanulnunk, és hazahozva pedig ezt a karkötőt, talán abban segített nekünk ez a kinti út, hogy mi is közelebb kerültünk egymáshoz a csoport tagjaim belül, legalábbis a legtöbb emberrel szorosabb lett a kapcsolatunk, és hogy talán, hogy egységet kell formálnunk a kórházban is, tehát hogy nem csak mi magunk, hogy mi egy kicsit közelebb kerültünk, de hogy próbálunk arra törekedni, és főorvosnőben látom ezt az igényt és ezt a törekvést, hogy ebben támogat engem, én úgy érzem legalábbis, hogy legyen egy erősebb közösség a kórházunkban, a gyekben, úgyhogy talán ezt jelenti a karkötő, és az ének, az pedig, amikor elénekeljük, az mindig visszahozza azt a nigériai hangulatot, legalábbis az én szívembe visszahozza. Talán több, mint egy hangulat, de hogy visszahozza annak az ottani kinti doboknak a lüktetését, a kinti hangszereknek a zenéjét, és legfőképpen az embereknek az éneklését, és azt a lelkesedést az arcukon, és azt az örömöt, amit mi ebben a agyon materializált világban nem találunk. És nekik olyan kevesük van, és mégis annyira boldog az arcuk, sokkal boldogabb, mint a miénk, és talán ezt hozza vissza az ének. Meg ahogy mondtam is, hogy aki egyszer volt már Afrika földjén, az visszavágyik.
És lelkiekben, bármiben mit adott önnek ez a szolgálat, ez az utazás?
Két dolgot mondanék, amit így megtanultam. Az egyik az, hogy adtak nekem így nagyon sok gyümölcsöt. Szóval amikor elmentek a többiek, addig ugye jó volt, hogy adtak egy egész szatyorra, mert elosztottuk. De utána is beállítottunk a gyülekezetbe, és akkor köszönetképpen kaptam egy hatalmas zacskó gyümölcsöt, banán, narancs. És hogy először úgy szabadkoztam, hogy ezt nem fogadhatom el, mert meg fog romlani, mert én ezt nem bírom mindet megenni, és tudom, hogy ők szegények, és hogy akkor ne adják ide, mert nem fogom tudni mindet megenni, és csak el akartam egy párat hozni belőle, és akkor azt tanultam éppen az Immanuel feleségétől, hogy fogadjam csak el, majd szétosztom, hogy juthat belőle a biztonsági őrnek, a sofőrnek, mert mindig kellett egy sofőr, aki elvitt valahova, a barátaimnak, mondjuk Naominak, tehát hogy azt tanultam meg összességében, hogy nem azért kapom, hogy az mind az enyém, hanem azért kapom, hogy abból jusson másnak is, hogy ők így gondolkodnak, hogy ami az enyém, tehát hogy abból a többből, abból adjak másnak is. Ez az egyik dolog, és a másik pedig, amire sokat gondolok, hát ezt igazából Immanueltől tanultam meg, még ezt Amerikában, amikor együtt egy iskolába jártunk egy teológiára. Őtől azt tanultam, mert egyszer nagyon panaszkodtam, hogy csak rövid ideig tudtunk úszni, mert bezárt hamarabb az úszoda, és akkor hát én még szerettem volna úszni, és akkor azt mondta, hogy Edina, egy fél kenyér még mindig jobb, mint semennyi. És ezt azóta sokat mondogatom magamnak, ha nem tudom teljes mértékben azt megkapni, amit szeretnék, vagy nincs elég idő, vagy valami, hogy Edina, egy fél kenyér még mindig jobb, mint semennyi. És hogy azt hiszem, hogy ez egy tanúság számunkra, európai és magyar emberek számára, akik ebben a mai világban már csak a tökéletességet szeretjük, és csak azt szeretjük, hogy minden legyen meg, és a felével nem elégszünk meg, csak a mindennel. És erre tanítom magamat, és tanítom a szívemet, hogy egy fél kenyér még mindig jobb, mint semennyi.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk az Ökumenikus Világi Manap Miskolci programján készült, amelyet március 6-án a Tiszáninneni Református Egyházkerület székházában tartottak. A riporter Sütő Dávid Pelé volt. Thank you.
Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, újabb szakmai elismeréseket kapott a Mirehu. A Digital Marketing Fórum 2026 rendezvényén 11. alkalommal adták át a Város Marketing Gyémánt díjakat, ahol a társaság munkáját idén 5 elismeréssel jutalmazták. Ladányi Rolanddal, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Az idén is egy újabb siker után vagyunk már. Marketing gyémántdíjat sikerült a Mirehunak nyernie. Ebben van város marketing gyémántdíj és normál marketing gyémántdíj, tehát két irányban is pályáztunk. A város marketing pályázataink voltak a sikeresebbek, tehát összesen 5 darab ilyen gyémántot szereztünk. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. Ez az országban az egyik legrangosabb marketing elismerés, tehát hogy tényleg ez a csúcsa így a marketing versenynek, tehát ez egy nagyon nagy elismerés.
Városmarketing és a marketing gyémántdíj között esetleg milyen különbség van akkor, ha már így két díj is szóba került?
Hát külön van választva az önkormányzatoknak, mint városmarketing eszközökhez kapcsolódó marketing, és igazából olyan pályázatokkal lehet bemenni, ami a helyi lakosságot érinti. Hát van egy városmarketinget erősítő, a város jóképét erősítő üzenete. És hát nekünk nagyon sok ilyen projektünk van, ez volt az egyik vonal, a másik pedig klasszikus, mondjuk az, hogy vállalati marketing, ami az elkülönül egy városmarketingtől, amikor a cég a saját tevékenységének a szép oldalát próbálja bemutatni egy pályázatba. Tehát alapvetően itt válik szét a kettő pályázati út.
Mivel nyertek, illetve mivel indokolták, hogy miért is kapták meg ezeket a díjakat?
A pályázataink fókuszában azért a legkiemelkedőbb múlt évi projektjeink voltak, ez mindig az előző évről szól értelemszerűen, tehát a múlt év kiemelkedő projektjeit vittük mi is, és hát ebből sikerült tényleg többbel is, leginkább a fókuszban az 5 díjból, azért 3 díj az a múlt évi európai hulladékcsökkentési hetes kampányunkhoz kötődik, ahhoz kapcsolódó akciók voltak olyan sikeresek, hogy városmarketing díjat érdemeltek.
Milyen érzés, hogyan fogadta itt a munkaközösség vezetőként, mennyire örülnek a gyémántoknak?
Hát ez megint egy nagyon pozitív visszajelzés, és azt gondolom, hogyha egy picit ránézünk a projektekre, hogy mi is volt az, ami sikert hozott itt, akár a Planet V, ami egy gömb installációnk volt, egy régi gömbmászókából készítettünk egy kiállító termet, amivel jártuk a város, rengeteg emberhez el tudtunk jutni. Vagy ennek volt a másik verziója, ez a mobil showroom, amikor egy kis terautóból rendeztünk be egy kiállító teremet, iskolákba mentünk be, tehát egy más réteget céloztunk meg, és a hulladékcsökkentési héten tudtunk menni és edukálni. Tehát egy egyedi volt, ez is egy autóból csináltunk egy ilyen kis kiállító termet, és tényleg nagyon sok fiatalhoz el tudtunk jutni. De hát ilyen nyertes akciónk volt, van a Talpalatnyi Hulladék podcastünk, ami egy kicsikét próbálja életvitelszerűen bemutatni a hulladékgazdálkodást, és ennek volt ráadásul egy külön kiadása, amit az Európai Hulladékcsökkentési Hétre időzítettünk így az elektronikai hulladékokkal kapcsolatban, tehát hogy ez a kampány azért nagyon-nagyon sok minden az, ami betevődik, és volt még egy programunk, ami minden évben megrendezésre kerül, ez pedig a makukáció, amikor is rengeteg iskolás gyermeket hozunk be a telephelyünkre, és egy napra itt az övéké a tér, és rengeteg hazai foglalkoztató, fenntarthatósággal, környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással foglalkoztató, aki itt van, és hát egy élménynapot nyújtunk a gyerekeknek, és ő volt a negyedik város marketing díjunk, és hát pályáztunk a cég marketinges fronton is, ez a klasszikus marketing díjon, ahol magával ez a teljes kampánnyal, ami felépült, ami elkezdődött tavaly nagyjából áprilistól november végéig, ez az Európai Hulladékcsökkentési kampányunk, és az lett a marketingdíjnak a nyertese.
Beszéljünk a marketingdíjasról, ez a kampány hogyan épült fel, mekkora munka volt?
Hát ez eddig legkomolyabb kampányunk volt, nagyon komoly elérésekkel, tehát így a social médiával együtt nagyjából 1,2 millió embert értünk el. Itt az észak-magyarországi régióra lőttünk, tehát ez nem csak egy ilyen nagyon lokális kampány volt, hanem ez egy ilyen régiós vagy regionális kampány. Hát ez a kampány, ez az Európai Hulladékcsökkentési Hét nek a győztese is lett, tehát itt a vállalkozás kategóriában mi mozgunk, sikerült az első helyezést elnyerni, és ezt Európába is nevezték az európai díjra, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok munkánk volt benne, nagyon sok embert tudtunk elérni, és nagyon látványos volt az installációknak köszönhetően, egy nagyon látványos kampányunk volt, akár a gömb, tehát itt a Planet V, vagy alapvetően volt egy Relight kiállításunk is, ahol elektronikai hulladékokból készítettünk lámpákat, és azokkal forgalmas helyeken itt a plázába, egyetemen, ahol nagyon sok ember fordul, meg oda tudtuk kivinni, és megmutatni mindenkinek, hogy van egy út még a hulladékoknak is.
És a Planet V akkor az még ehhez kapcsolódik, mint kampány elem, ugye ez pedig Városi Marketing Gémen díjas lett. Erről mit lehet tudni?
Hát ő a gömbünk, ez a régi gömbmászóka, ami egy egyszemélyes kiállítóterem, ahol belül infópaneleket helyeztünk el. Nagyon rövid tömör információkkal, mert azt látjuk, hogy senki nem fog beállni és fél órán keresztül olvasni. És nem is ez a cél, hanem rövid tömör sokkoló üzeneteket próbálunk kirakni a falra, hogy a gondolatokat el tudjuk inteni, és hát ez a gömbnek ez volt a funkciója. Kívülről, amiatt, hogy oda csalogassuk az embereket, elektronikai hulladékkal vontuk be, csillárok voltak rajta világításként. Tehát egy nagyon érdekes történetet járt be, tehát a helyi, sőt én azt mondom, hogy az országos közösségi média fronton is ez robbant. Tehát itt voltak UFO bejelentések, mert úgy nézett ki hajnalban, mintha egy UFO szállt volna nem Miskolcon. Egy nagyon látványos és egy jó pofa dolog volt, és tényleg ez egy óriási sikert hozott.
A mobil showroom, ugye még az is ehhez kapcsolódik, az hogyan alakult ki, annak az ötlete, hogyan is fejlődött ki, és miként lett a teherautóból egy showroom?
Hát azt tudtuk, hogy a gömbünk azért korlátozott helyidő függvényében, és rengeteg iskolai megkeresésünk volt. És azért egy iskola udvarra bevinni egy ilyen nagy kiállítást, egy ilyen gömböt, leparkolni, ledarúzni, azért egy nagyon komoly méretet jelentett. Akkor azt gondoltuk, hogy ez nagyon jó, de hát nem tudjuk odavinni mindenhová. De ennek megcsináltuk a mobil verzióját, amikor a gömbből egy autó lett, aminek a belsejébe ugyanezeket az információkat, paneleket vittük fel, az oldalra kicsit berendeztük, vittünk ilyen felújított bútorokat, elektronikai termékeket, és ezzel ki tudtunk menni nagyon-nagyon sok helyre. Tehát iskoláról iskolára tudtunk menni, tehát azt a korosztályt is el tudtuk érni, mentünk szünetekbe, ki tudtak jönni a gyerekek. Tehát arra a napközben nekik nem lett volna lehetőség, amikor a gömb mondjuk a város forgalmas pontjain volt, mert hát igazából akkor ők iskolában voltak, és mi oda tudtunk menni, és kvázi házhoz vittük így az információkat.
Hány iskolába sikerült eljutni, illetve hogyan fogadták az iskolák ezt a fajta edukációs programot?
Minden nap ment több helyszínre a teherautónk. De a gyerekeknek maga a hulladék az ez mindig egy óriási élmény, és mindig új elemként kezelik, mindig új dolgot viszünk, és viszünk fel hívó eszközöket, akár itt a lámpákat is, amivel a figyelmet tudjuk oda irányítani, és akkor el tudjuk mondani nekik, el tudunk velük beszélgetni, hogy akkor ezzel mi a baj, hogyan lehet ezt megelőzni, és hát alapvetően a célunk ez, hogy egy ilyen személyes kontaktusban tudjunk velük beszélgetni, mert velük a legkönnyebb. Tehát náluk megyárt a legegyszerűbben, tehát ha azt mondjuk, hogy ez így van, akkor ők el is hiszik nekünk. És nincsenek kételyek, mert nagyon sokszor már a felnőtteknél ezt tapasztaljuk, amikor kitelepülünk, azért mindenkinek van sokkal markánsabb véleménye, vagy amit hallott, ezek a városi legendák, és hát akkor mindenkivel beszélgetni kell, helyre kell tenni, hogyha valami nem igaz. A gyerekeknél ez sokkal egyszerűbb. Tehát ott én azt gondolom, hogy ez nagyon jó irány, mi itt a hétköznapokban is használjuk, hogy próbáljuk a jó gyakorlatokat átadni, mert utána sokkal egyszerűbb lesz a jövő.
A talpalatnyi hulladék mezítlábas podcast is ugye Gyémán díjas lett. Erről mit lehet tudni, ez hogyan indult el ez a podcast?
Hát ez nagyon fontosnak gondoltuk, hogy úgy tudjunk a hulladék gazdálkodásról beszélni, mint egy hétköznapi ember is megért. És hát ebből lett egy ilyen podcastünk, ami általában egy videó, a videós alapon működik. Különleges létesítményekben megyünk be, ülünk le és beszélgetünk. Tehát akár egy hulladék lerakó teteje, akár egy hulladékválogató mű, de volt, amikor felültünk kukás autóra és hulladékot gyűjtöttünk. Nagyon fontos, hogy ezt a tevékenységet, ezt egy kicsit közelebb hozzuk az emberekhez, hogy bele tudjanak látni ennek a nehézségeibe, szépségeibe, meg a valóságba is, hogy alapvetően mi ezt hogyan végezzük, milyen gondjaink vannak, milyen problémáink vannak, mivel szembesülünk, és ez a podcast sorozat igazából erre ad lehetőséget. Hogy nyíltan, őszintén tudunk beszélni a hétköznapokról, a problémákról, mit látunk, mivel mi a baj, min kellene változtatni, amivel próbálunk egy másik célközönségnek érdemszerűen, nem a gyerekek hallgatják a podcasteket, de egy másik célközönséget is megtámadni. nagyon fontos, hogy itt a rétegeket próbálunk mindig megszólítani, minden réteget így a társadalomban, mert mindenkihez más csatornán tudunk eljutni, azért azt látjuk és tudjuk. Ezért van az, hogy nagyon sok rétű a kommunikációnk is. Tehát nem csak egy csatornán kommunikálunk, hanem a lehető legtöbben, és ebből a podcast is egy ilyen vonulat, ami egy kicsit ilyen viszonylag újabb, de próbáljuk ezt is így mozgatni, és hát van egy képi része is, hogy az ember láthatja, hogy hol van, beleláthat egy kicsit így a kulisszák mögé. Másrészt meg olyan információk jutnak el, ami egyébként a hétköznapokban nem feltétlenül sztorizgatunk, hogyha van, tehát olyan különleges dolgok is megjelennek így a podcastban, ami egyébként hivatalosan nem kerülnek ki.
Kedves hallgatóink, újabb szakmai elismeréseket kapott a Mirehu. A Digital Marketing Fórum 2026 rendezvényén 11. alkalommal adták át a Város Marketing Gyémánt díjakat, ahol a társaság munkáját idén 5 elismeréssel jutalmazták. Ladányi Rolanddal, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Heavenly dream. Why go to bed? hug and a kissing. Oh, what I've been missing. Love a man. Oh, where can you be?
Sweet.